T-Rádió. A T-Rádiót.
Jó estét kívánok, önök az Erkélyt hallják, amelyben Kisbeledek Józseffel beszélgetünk. Adásom munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája.
Két témát terveztünk, Donald Trump és az ő szélsőséges megnyilvánulásai, ha lehet így mondani, a másik pedig egy magyar honvédséget érintő kérdéskör. Jól mondom, hogy szélsőséges megnyilvánulásai
nem,
vannak?
Nem, szélsőséges, legfeljebb szokatlan, mert azért Egyesült Államok elnökére nem mondjuk az, hogy szélsőséges, ő nem szélsőséges, ő egy üzletember, akinek vannak elég határozott elképzelései az üzletben,
de egy órán
és nem biztos,
is,
hogy ez a politika is alkalmazható.
De egy órán belül is vannak neki.
Igen,
egy órán
belül is hajlandó megváltoztatni a véleményét, amit egy üzletember bármikor megtehet, különösen a saját vagyonából gazdálkodva, azt csinál, amit akar.
De
ha valaki az Egyesült Államok elnöke, akkor egy kicsit
tudszok mondani,
persze, hogy ciki, mert hát azért, hogyha egy ekkora országnak, mondhatnám azt a világ legnagyobb országának az elnöke valami döntést hoz, hát azt elő kellene készíteni, vezetés elméletben vannak kritériumok, hogy hogyan kell
előkészíteni.
Hát igen, de hát mielőtt eldöntöm azt, hogy kijövünk, akkor annak meg kéne nézni azt, hogy ennek milyen előnye van, milyen hátránya van, milyen egyéb tényezők vannak, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Például mondjuk az ott lévő velünk szövetséges országok vajon hogyan fognak reagálni, vagy uram, bocsá, nálunk hogyan fognak reagálni a szenátusba, vagy a képviselőházba, milyen vélemények alakulnak ki azt követően, hogy ugye már a képviselőházba a republikán többség megszűnt. Tehát itt azt jelenti, hogy az elnök mögött nincs egy stabil háttér, kormány, illetve parlamentáris háttér, aki hát szabadon engedne neki, hogy a gondolatait gyakorlatban megvalósítsa.
Hogy a hallgatók kedvére emlékeztetőül az amerikai elnök úgy döntött, hogy befejezték az iszlám állam elleni harcot, legyőzték az iszlám államot, ugye ebből következik nagyjából ez is, és akkor ők most kivonulnak Szíriából, innen indult el a, hát nem volt botrány, vagy legalábbis nem tudjuk, hogy mekkora visszhangja volt, az a furcsa helyzet, aminek a végén most ott tartunk, hogy mégse jön neki.
Tulajdonképpen ez egy hosszabb folyamat, mert itt arról van szó, hogy azokat a külföldön lévő amerikai erőket, akik már nagyon régóta ott vannak, sok-sok veszteséggel, rengeteg pénzzel, mondjuk Afganisztánban például 2001 óta, azért ez emberi életben is nagyon nagy károkat okozott az Egyesült Államoknak, plusz ugye ráfordított anyagi dolog. Hát ugyanez volt Irakban, ugyanez van Libiában, ugyanez van Szíriában. Most ez egy idő után azt mondja az elnök, hogy tulajdonképpen kell ezt nekünk folytatni? Ez egyik dolog. A másik dolog. Amikor volt a választási kampány, akkor azt mondta a Trump, és azt ígérte, hogy ő ki fogja hozni onnan az embereit, tehát Szíriából, ami azzal jár, hogy ő, ha megnézzük azokat, amiket ő ígért a választási kampányában, hát keményen be is tartja. Tehát erről nagyon ügyel, és ennek része ez a dolog. Az egy más kérdés, hogy ezt az én véleményem szerint elő kellett volna készíteni, tehát meg kellett volna beszélni a szövetségesekkel, mert ezáltal, hogy most Twitteren keresztül ez bejelentő, hogy egyik percről a másikra kivonja az erőket, amikor azt mondta, hogy egy 30 nap alatt ki fogom volna hozni, hát egyáltalán hogy lehet ezt kihozni, hogy lehet megoldani 30 nap alatt. Aztán mondta, hogy a következő megjegyzésében, hogy hát nem 30 nap, az 60 nap, majd amikor megbírálták, hogy hát nem biztos, hogy ez nagy sikerrel járna a szövetségeseknél a kivonulnak, akkor azt mondta, hogy hát tulajdonképpen nincsen semmiféle időpont meghatározva, ő nem mondott konkrét időpontot, de hát mondott, csak már nem biztos, hogy emlékezett rá a 30 vagy a 60 napra. Minden esetre ezzel egy elég nagy űrt kevert ott, azzal is egy elég nagy űrt kevert, amikor azt mondta, hogy az iszlám államot legyőztük. Hát a tük az többes számmal nincsen problémám, mert a szövetségi rendszeren belül történt, de nem az iszlám államot győzték le, hanem a kalifátus, és nem, még nem teljesen. És tulajdonképpen egy olyan helyzet van jelenleg Szíriában, hogy egyik helyről a másikra vándorolnak, most már nem mint egy egységes területet fenntartó szervezet, hanem mint gerilla szervezet, mondhatom, nem azt nyugodtan, mint egy terrorszervezet, különböző terrorista akciókat hajt végre, amire azért elég nehéz azt mondani, hogy legyőztük, mert ha legyőztük, akkor ilyenek nem lennének.
Én nem gondoltam volna, hogy a szír elnök, Assad elnök ilyen sokáig bírja, illetve, hogy ilyen jól jön ki. ebből a polgárháborúból?
Hát azt a demokráciát tudni kell, ez szemben azokkal az állításokkal, amiket azért így gyakran lehet hallani, különösen a nyugati médiában, hogy ilyen véres szájú, meg olyan véres szájú, nem egy véres szájú ember, ő egyébként Szíriában népszerű. Én is már nagyon sokszor elmondtam, hogy ha Szíriában rendeznének választást, akkor a nép Assad elnököt választaná, mert szeretik.
Hát azért, hogy kinőtt az egy szírellenzék.
Az más, igen, más kérdés, hogy kinőtt egy szírellenzék, annak kinőtt egy fegyveres szervezete, akik a rezsim ellen harcolnak. Nem azt mondom, hogy minden tökéletes, és az egész dolog nem feltétlen vezethető vissza Assad elnökre. Hát Assad ugye nem akart elnök lenni, tudjuk azt, hogy ő egy szemorvos, és hát mikor a testvére meghalt, és a papa halála után kellett valaki. Ezt nem lehet tudni, hogy véletlenül vagy tőt, de a lényeg az, hogy meghalt, ő nem lehetett utód nyilván, ő meg nem akart a Bashar utód lenni, és hát azok a politikai körök, tehát a szíriai bászpárt, illetve a katonai hírszerzés, hírszerű szolgálatok, rendvédelmi szerveknek a vezetői próbálták rábeszélni arra, hogy majd mit csináljuk a dolgokat rendbe, vállald el az elnöki funkciót, meg leszel választva, nem volt más teendő, elvállalta. Aztán utána történtek az események.
Ja, a lelki világára jellemző, hogy emlékszem rá, hogy a polgárháború első időszakában szerelmes verseket írogatott a közösségi oldalakon a feleségének.
Persze, hát
és különböző ilyen meghitt családi fotókat raktak föl mind a ketten.
Egyébként kiáll a városban most is, tehát nincs olyan, hogy most bujkálna valaki elől, ők törömmel látják, tehát nem abba a kategóriába tartozik, hogy most az egy olyan ember, akit Szíriában el szeretnének. Az más kérdés, hogy nyugaton mondjuk nem szeretik, az megint más kérdés, hogy az Arab Liga Szíriát kizárta a soraiból, éppen most próbálnak visszakérezkedni.
Hát meg az is más kérdés, hogy ott van az a Dara nevű város, ahonnan tulajdonképpen elindult ez a folyamat, hiszen ott tűntek el kamasz gyerekek, vagy még talán kamaszkorúaknál is fiatalabb gyerekek, aminek következtében fölázottak a felnőttek, a szülők, és lényegében ez indította el ezt a folyamatot sok-sok évvel ezelőtt, ahol viszont nagyon nem szerették se őt, se a titkos szolgálatot.
Hát ez 2011-ben volt gyakorlatilag, az azt jelenti, hogy azóta folyamatosan egy polgárháborús helyzet van, teret vesztett, ellenzék megerősödött, mások is bejöttek, teljesen...
De ügyesen lavírozott, nem?
Keszekusza helyzet alakult ki.
Jó, de talált egy szövetséges, persze az se véletlen, hogy Oroszország, hiszen Oroszországnak elemi érdekei fűződnek ahhoz, hogy Szíriában legyen egy lába, ugye itt a tengeri hajójavító bázisról és egyebekről beszélünk, ami katonailag egy nagyon fontos.
Oroszország mindig is szövetségese volt Szíriának, tehát ez már nagyon régóta így van. Ezt a szövetséget megtart, az még a Szovjetunió idejében született ez ugye, mint más arab országok esetében is, de Szíriánál viszont sokkal szorosabb volt ez a szövetség. A szír haderő alapvetően a szovjet, illetve orosz haditechnikai eszközökkel van ellátva. Aztán ezeket vagy kapták ajándékba a Szovjetuniótól, vagy később megvásárolták, és hát nem tudtak fizetni, mindig fizetési halaszt kértek, emlékszem, mert mindig az volt a probléma, hogy évvégén lejárt, és ki kellett volna fizetni, és utána az oroszok belementek, hogy jó, rendben van, majd akkor átütemezzük ezeket a fizetési kötelezettségeket. Jó a kapcsolat egyébként az oroszokkal, hát az amerikaiakkal nyilvánvaló, hogy nem jó, Izraellel soha nem is volt jó a kapcsolat, tehát ez mondjuk teljesen természetes. Iránnal a kapcsolat, azt tudom mondani, hogy egyre jobb. Hát ott nyilván vannak vitás kérdések, mert síta, szunita, bár ugye hát a kisebbség az alapvetően síta, de megvoltak Iránnal mindig is, támogatták a libanoni Hezbollahot, tehát itt tulajdonképpen egy elég jó viszony alakult ki a kormányzat részéről. Hát Törökországgal nyilván vannak viták, de én most nem tudnék olyan országot mondani, amelyiknek ne lenne vitája Törökországgal.
Jó, de hát most már Törökországnak vitája van az Egyesült Államokkal is, ugye azért indultunk ki a Trump személyétől, mert ez a bizonyos döntés, amerikai elnöki döntés, hogy kivonulnak, és lényegében ott hagynak mindent maguk után, ugye azt eredményezte, hogy a törökök viszont úgy érezték, hogy eljött az idő, és a szíriai török, illetve a szíriai kurdokkal is érdemes most már akkor valamit kezdeni szabadon, nincsenek akadályai, nem?
Hát itt most egy alapvető ellentét van az amerikaiak és a törökök között. Ennek a lényege az, hogy az amerikaiak az iszlám ellen, iszlám állam elleni küzdelem során maximálisan támogatták a kurdokat. Na most a kurdokkal a török kapcsolat elég sajátos, mint ahogy a tegnapi telefonbeszélgetés során, amikor ugye a Trump elnök és a Erdoğan beszélgetett egymással, az Erdoğan próbálta elmagyarázni a Trumpnak, hogy neki nem a kurdokkal általában van problémája Törökországban, illetve hát főleg a szomszédos országokban, hanem a milicistákkal, tehát a fegyveres szervezetekkel. És ugye a YPG, ami népi felszabadító erők mozgalom, az egy török pártnak a katonai szárnya, amely szoros kapcsolatban van a törökországi PKK-val. A PKK Törökországban egy olyan ellenzéki szervezet, aminek szintén van fegyveres szárnya.
És nem lettek ők terrorista szervezet?
Hát ők terrorista, abszolút terrorista szervezet, ugyanúgy, mint a YPG. Na most, hát a YPG-t Szíriában az amerikaiak fölfegyverezték. A törökök meg terroristáknak nevezik. Na most ettől kezdve elég furcsa dolog lenne, ha ebbe a kérdésbe egyet értene Erdoğan és a Trump, de majd valahogy meg fognak egyezni. Hát a Trump megengedett magának egy olyan kijelentést a napokban, amikor azt mondta, hogy én gazdaságilag tönkre fogom tenni Törökországot. Hát ez azért mondjuk két NATO szövetséges között elég furcsa hangzik, még akkor is, hogyha egy bizonyos részterületen van meg ez az ellentét, de az igazság az, hogy Törökországra nagyon nagy szüksége van Amerikának, tehát ők nem akarnak rosszba lenni. Na most ez, hogy egy kurd milicista szervezet miatt összeveszen ez a két fontos és nagy állam, hát azért az egyáltalán nem mindegy, hogy ez hogy fog alakulni. Tehát ezt próbálják valamilyen módon rendezni, és hát én úgy gondolom, hogy meg fognak ebbe egyezni, bár egyelőre a álláspontok nagyon messze vannak egymástól, mert határozottan kijelentette az Erdoğan, hogy ő nem fog kiegyezni a Törökországot támadó milicista szervezettel. Tehát ők azt tovább is támadják. Na most probléma az, hogyha az amerikaiak onnan kijönnek, akkor oda utána bemegy a helyükre, vagy az iszlám állam maradványai, tehát akik még ott vannak, vagy pedig a YPG. Na most ezt a törökök nem fogják megenni. Különösen nem a YPG-t, iszlámállamot se szeretik, de a YPG-t aztán kifejezetten utálják. Tehát ők ebben nem tudnak kompromisszumot kötni, hogy aztán most milyen megállapodás fog születni, ez a ki is megyünk, meg nem is megyünk ki politika,
jó, hát
ez áttekinthetetlen.
Igen, csak ezt akartam kérdezni, hogy most, hogy így nagyjából fölvázolt a szíriai helyzetet a szakértő úr, a hallgatók számára is megint előjöhet a kérdés, hogy ezt nem gondolta végig az amerikai elnök?
Na, itt a lényeg, nem gondolta végig, és nem is tárgyalta. Ha ő ezt átgondolta volna, akkor nem mondott volna olyat, hogy 30 napon belül kihozzuk onnan a 2000 embert. Egyrészt. Másrészt, 2000 amerikai katonának a kivonása arról a területről, az egy komoly biztonsági kérdés. Tehát nem úgy van, hogy most akkor menet oszlopok megalakulnak, és irány a kurd területre, és utána visszük őket haza a amerikai területre. Tehát ez nem így működik, ezt meg kell szervezni nagyon pontosan. Ki lesz a helyére, ki megy, hogyan szállítják haza. Tehát ez nem úgy megy, mint egy burgonyaszállítás egy étterembe, hogy akkor holnap után visszük és rendben van, hanem itt azért nagyon pontosan meg kell szervezni ezeket a dolgokat. Mi legyen a haditechnikai eszközökkel? Ugye elején azt mondta a Trump, hogy haditechnikai eszközöket átadjuk a kurdoknak. Na most, amikor ezt a törökök...
Ettől lettek boldogok
a törökök. Hát, amikor a törökök meghallották, akkor majdnem magukhoz nyúltak. Hát most akkor az ellenem lévő szervezeteket az amerikaiak felfegyverzik, hát attól kezdve itt egy komoly, nagyon nagy probléma lehet. Tehát itt azért ezt úgy kell csinálni, hogy szervezetformában, megállapodás alapján, most egyelőre ez nem néz ki így. Ugyanakkor kettős tendencia tapasztalható. Egyrészt már csendben néhány erőt kivontak, tehát hogy szépen fogynak onnan az amerikaiak. Ugyanebben az időben, ahogy vonulnak kifelé, a légierővel támadásokat hajtanak végre, hát főleg az iszlám állam maradékai ellen. Tehát itt azért hát meglehetősen bonyolult helyzet van, nem beszélve arról, hogy az Assad ellenzéke, tehát a szír demokratikus erőknek a különböző szervezetei, ott is van legalább 10 vagy 15 különböző szervezet, akik egymással, hát nem mindenben értenek együtt, finoman kifejezve, lehet az azt tapasztalni, hogy ugye ők is beszállnak a különböző fegyveres küzdelembe, tehát egy rendkívül bonyolult helyzet alakult ki, aminek a végét pillanatnyilag most még nem lehet látni. Most ugye kitalálták azt a változatot az elmúlt napokban, hogy létrehoznak egy úgynevezett biztonsági zónát a szír-török határ mentén.
Hogy a kurdok nyugodtan legyenek.
Hát, hogy hát a kurdok nyugodtan lehetnek, igen, csak...
Tehát úgy legyenek nyugodtan, hogy mennél távolabb a határtól, tehát nem tudnak kellemetlenkedni. Most a törökök szemszögéből mondom,
hát
hogy
a törökök szemszögből nézzük, akkor az elmúlt két hónapban azt tudom mondani, hogy a törökök átcsoportosítást hajtottak végre az ország déli részén, a szír határ mentén. Komoly nagy gyakorlatokat szerveztek, amiből következett az, hogy ha úgy dönt a török vezetés, hogy be kell vonulni Szíria északi részére, órák kérdése is bemennek. De hogyha mondjuk ez a bemenetel azzal jár, hogy a kurd erőket támadják, akkor nem biztos, hogy ez az amerikaiak részéről igen a tetszés fogja kísérni.
És akkor még nem beszéltünk Oroszországról.
Hát Oroszországról nem beszéltünk, mert ez most egy amerikai-török probléma, de Oroszországról beszéltünk.
De ott nem lehet egy titkos alkú a háttérben az hát oroszok és az amerikaiak között?
Itt annyi titkos alkú
van. Tehát azt mondja Trump a Putyinnak, hogy figyelj, én kijövök. És akkor legyen tiéd.
Nem tájékoztatta, nem hiszem, ez Trump tájékoztatta volna Putyint, amúgy sincs rá most.
De nem, csak úgy megbeszéltek, hát szoktak nem beszélgetni, hogy össze-vissza vizsgálja már mindenféle.
Nem hiszem, hogy most pláne vizsgálatok miatt a Trump most igen, távol tartja magát az oroszoktól, pláne nem telefonbeszélgetések meg ilyen különböző, hát egyszerűen nem találkoznak, tehát nincs miről beszélni. Nem hiszem, hogy ő ezt megtette volna, de az oroszok azok nyilván mi nevető harmadik dörzsölik a tenyerüket is rendkívül módon örülnek annak, ha az amerikaiak onnan kijönnek, tudnék egy végső osztozkodás során az amerikaiaknak kevesebb lapot fognak osztani.
Jó, de ha rövidebb távot nézek, akkor a problémák nem csökkentek, legfeljebb másak lettek, nem?
Hát a problémák más jellegűek lettek, és azt tudom mondani, hogy nem egyszerűbb a helyzet.
Hát ezért mondom, hogy látszólag jól állnak az ügyek, de nem állnak jól.
Egyáltalán nem állnak jó. Én is elég sok elemzést olvastam, és Magyarországon is itt papagáj módon egy páran is mitelgették azt, hogy jó, most már Szíriában rend lesz, most már nem jönnek a menekültek, vége a polgárháborúk, meg mehetnek az a menekültek, ez mese. Ezek nem tudom honnan származó úgynevezett fake news-ok. Nem igaz, ott egyelőre még nagyon messze vagyunk attól, hogy rend legyen. Attól, hogy még ott naponta nem folynak harcok, vagy nem minden nap folynak harcok, az nem jelent azt, hogy rendezett a kérdés. Itt ez nem katonai rendező probléma, hanem politikailag, és a politikai rendezésnél még igen távol vagyunk. Tehát nagyon nagy felelőtlenség lenne azt kijelenteni, hogy ott most már minden szép és jó, és mennek vissza a menekültek. A menekültek majd akkor mennek vissza, amikor biztonság lesz, meg amikor elkezdenek építeni olyan lakásokat, amiben el lehet embernek lakni, mert jelenleg több városban, több a rom, mint a lakható terület. Tehát épeszű ember nem fog elmenni egy olyan helyre, ahol az emberi élet feltételei nincsenek meg, tehát inkább marad Törökországban egy menekült táborban, ami nagyon kemény élet mostanában, tekintettel arra, hogy arra is havazás van. Na most tessék elképzelni azt, hogy így gyerekekkel hatalmas nagy sátortáborokba, fűtés nélkül, sárba, hóba, jégbe, szélbe tengetik az életüket a menekültek, ráutalva arra, hogy az ENSZ menekültügyi szervezete ellássa őket legalább a legszükségesebb élelemmel.
Említette néhány perccel ezelőtt a szír ellenzéket, ami nyilván teljesen megosztott megint csak, mert különböző milíciák próbáltak meg idáig is, meg nyilván eztán is harcolni, nem? Hát a kormány erőkkel szemben.
Szír ellenzék az természetes dolog, hogy azért elég sokat erősödött a utóbbi időbe.
De mégse annyira, hogy vigyék valamire, nem?
Ugyanakkor gyengült is, mert azzal, hogy a szír rezsim, tehát az állam, magyarul a Bashar al-Assad csapata előretölt és több területet foglalt el, az azt jelenti, hogy a szír ellenzéknek vissza kellett vonulnia sok területről. Na most érdekes dolgok vannak, mert hát ők is keresik a kapcsolatot, hol a törökök.
Hát hogy nem, hogyha az elnök hatalma teljes fényében ismét megerősödik, hát akkor nekik körülbelül akkor nulla nekik esélyük van.
Vestélyesen szóval, akkor nekik annyi? Tehát attól kezdve ők...
Tehát őnekik végig az érdekük, jó, az érdekük, hogy akkor folytatódjon, hát ha valahol egyszer lesz egy helyzet, amit ki tudnak használni.
Na, ezt el tudom, azt találtam azt, hogy ott még nagyon messze vagyunk a rendtől. És következő nagyon érdekes dolog a kurdok esetében az az, hogy a kurdok, hát ugye csalódtak. Csalódtak abban, hogy az amerikaiak vagy a nyugatiak egyáltalán nem támogatták őket, nem úgy, ahogy ígérték, önálló állam, egyesülés, stb. És a kurdok most, amivel próbálkoznak, és ennek szerintem lesz is majd eredménye, próbálkoznak megállapodni Bashar al-Assaddal. És hogyha Bashar al-Assaddal meg tudnak állapodni, akkor az azt fogja jelenteni, hogy nyilván nekik vannak követeléseik. Tehát itt akkor vagy egy önálló állam.
Hát egy autonóm terület.
Vagy abszolút. Hát egyelőre autonóm területről beszélünk, de akkor legyen egy stabil autonóm terület, megfelelő jogokkal és lehetőségekkel. Tehát ebben meg kell állapodni. És
jó, most de ez meg a törököknek nem fog tetszeni.
Így van. Így van, a törököknél nem fog tetszeni, tehát ettől kezdve, hát megint azt tudom mondani, hogy politikailag a rendezéstől rohadtul messze vagyunk.
Nincs ez elrontva azzal, hogy ilyen hosszú időn keresztül hagyták mindenki lényegében, aki érdekelt volt ebben a szírkérdésben, hagyták, hogy ideig eljusson?
Hát dehogy nem, hát valamit kellett volna tenni, de hát mindenkinek más volt az érdeke, mindenki más szeretett volna, és mindenki szeretne ebből a polgárháborúból úgy kijönni, hogy valami haszna is legyen belőle. Na most tulajdonképpen ezen senki nem nyer. És itt annyi az érdek, hogy ezeknek az összehangolása az nagyon bonyolult. Tehát az amerikaiaknál ugye iszlám állam. Elleni harc. Az elsődleges ők Szíriából területet közsebben nem akarnak, de nekik nagyon fontos az iszlám állam elleni harc mellett ugye Izrael támogatása.
Hát igen, és bizonyos értelemben az is feladat lehet, vagy cél lehet, hogy gyengítsék az oroszok lehetőségeit, nem?
Hát valahogyan. Ez is benne van, ha azt mondjuk nyíltan nem is mondják ki, de benne van az, hogy az orosz előre nyomulásnak, mert itt nem csak arról a haditengerészeti bázisról van szó, több orosz bázis van, légibázisok is vannak, légvédelmi erők is vannak, tehát ott elég sok orosz jelenléttel kell számolni, és valószínű, hogy ez a jövőben is így lesz, mert ez megállapodások alapján történik, szírkérésre, tehát nem bevonultak, hanem fölkérték őket, hogy menjen, és ezt, hogyha megnézzük a Lavrovi nyilatkozatokat, hogy ezt nagyon sokszor szokta hangsúlyozni, hogy bennünket fölkértek, hogy menjünk, ez egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy a különböző ellenérdekek, tehát itt azért teljesen más az izraeli érdek, más az iráni érdek, más az arab országok véleménye, na most ezt közös nevezőre hozni, hát ettől nagyon messze vagyunk. És ezt megint azt támasztja alá, amit már jó néhányszor emlegettem, az, hogy itt a rendezéstől még messze vagyunk. Azt, hogy attól hogy éppen nem folyik fegyveres harc, az nem jelenti, meg tömegében nem menekülnek adott helyről, az nem jelenti azt, hogy itt rend lenne. Aztán úgy egyébként pedig, hát van például egy olyan város, amit úgy hívnak, hogy Idlib, ami nem kisváros, ami tulajdonképpen még jelenleg azért nem a szír kormányerők fennhatóság alatt van, és ott is vannak többen, akik ott a saját érdekeit próbálják érvényesíteni.
Kis Benedek József szakértő, Magyar Hadtudományi Társaság, köszönöm szépen. Adása munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Hírrádió, ahol otthon.